arról beszélgetünk ugye elég gyakran, hogy annyira nagy kényelemben élünk, hogy most már így visszafordítottuk egy kicsit a gondolkodásunkat, a folyamatot, hogy a mozgásra tegyünk hangsúlyt, ezt egyre többet halljuk mindenféle platformon. Na de miért van erre szükség? Miért kell arról beszélnünk, hogy a mozgás mennyire fontos? És akkor itt most speciálisan arról beszéljünk, hogy kialakulnak problémák, akár a térdünk fáj, a csípőnk fáj, és hát lehet, hogy ezt vissza lehet vezetni oda, hogy tulajdonképpen annyira modern világban élünk, hogy a kényelem visszahat a mozgásunkra valójában.
Ha nem mozgunk, akkor mit csinálunk helyette? Vagy ülünk, vagy fekszünk, de az sem mindegy, hogy ezt hogy tesszük. Ha például a keresztcsonton ülünk, akkor elég furcsa terhelést adunk az alsó deréktáji szakaszunkra, és az, hogy a mozgás mintánk az ezután hogy fogja kikompenzálni ebben a helyzetben töltött sok időt, az attól függ, hogy az izmaink mennyire vannak edzett állapotban. Ugyanis a testünkben rengeteg olyan együttműködő képlet van, amelyek, hogyha aktiválva vannak rendszeresen, akkor ők tartanak minket. Tehát a testtartás az belülről fakad. Viszont, hogyha ők el vannak hanyagolva, és helyette ilyen-olyan furcsa helyzetekben ülünk, fekszünk, bármit is csinálunk, akkor ők szépen lassan kikapcsolnak. Azt szokták mondani, hogy a használat határozza meg magát a fizikát, hogyha belegondolunk abba például, hogy gipszben van pár hónapra egy láb, szépen az izomzat sajnos leépül a gipsz alatt, és azt majd szépen újra kell trenírozni. Ugyanígy történik a többi izmunkkal is, amiket nem használunk, ők kezdenek elgyengülni. És ez érvényes azokra az izmokra is, amelyek a testtartásunkat kialakítják, illetve nem csak ez a szép szó a fontos, mert mit ad ez nekünk. A testtartásunk, ha helyes, az azt jelenti, hogy biztonságban tudunk mozogni. Ugyanis, ha minden a helyén van, akkor nem történik túlmunka az egyik izomban, vagy a másik nem hanyagolódik el jobban, aki túl dolgozik, az el fog fáradni, vagy feszülés keletkezik benne, és így tovább azért fog fájni, a másikat, ha nem használjuk, berövidül. Tehát ez a helyes testtartás képzete, ez nem csak egy jól hangzó dolog, hanem ebben a rendszerben vagyunk biztonságban. Ugyanis a testünk egy biotensegrity elven működik, ami azt jelenti, hogy ha bárhol valami elállítódik, az tovább hat a többi képletre is. Viszont ennek jó híre is van, másik oldala is van. Ha elkezdünk kijavítani valamit, akkor ez a többit is vissza fogja terelni a biztonságos irányba, ahol mondjuk nem kezdünk el sérvet gyártani, ha ezt mondhatom így, vagy bármit is mondhatnék még, bármilyen fájdalmat, kopást, ízületi problémákat.
A gerincsérv az szerintem most nagyon-nagyon sokakat érint. Én a közvetlen környezetemből is hallom, hogy itt van sérv, ott van sérv, vagy a nyak résznél, vagy lejjebb, és azon hezitálnak, hogy műtét következzen, vagy valami más mód erre. Egyértelműen lehet azt kijelenteni, hogy a rossz testtartásból fakadhat mondjuk a gerincsérv? Vagy azért nyilván nem ilyen egyszerű?
Igen, ez egy veszélyes témakör, ugyanis nem szeretjük azt hallani, hogy ez azért nagy részt a mi felelősségünk. Sokszor visszavezetjük arra, hogy hát igen, a szüleimnek is volt, és így tovább megvan a hajlamom rá. Viszont azt érdemes szem előtt tartani, hogy a mozgás mintákat is másoljuk a tülőkről. Nem csak a mimikát, vagy a stílusunkat, hanem azt is, ahogyan járt, ahogyan mozgott. És innentől már ez az örököltem, ez már beléphet, és igen, nagy mértékben befolyásolja az a testünket, hogy milyen pozícióban van órákon keresztül. Ha én 8 órán keresztül úgy ülök, hogy előre helyezett fejtartásom van, közben a vállam is előre esik, és mondjuk még a keresztcsontomon ülök, nem az ülőcsontokon, akkor a gerincem nagyon sok ponton kerül veszélybe, és főleg azért, mert sok időt tölt ebben a veszélyes pozícióban. Tehát itt én azt tudom mondani, hogy természetesen vannak olyan egyedi adottságok, hogy egy izomzat tónusa milyen, vannak hipotónok, hipertónok, és így tovább. Tehát ez oké, ez is egyedi, de ezen is lehet dolgozni. Ezt is lehet edzéssel átalakítani, és egy sokkal tartósabb, úgy értem tartósabb, hogy sokkal tónusosabb izomzatot kialakítani, és ezáltal már megtartja bent a helyén a porckorongunkat, illetve megtámogatják a gerincünket, a mellette levő kis izmokat, és bekapcsoljuk a nagyobb izmokat, amelyek már a kórizmokat, ha így hallhattátok, vagy hétköznapi nyelven a fűző izomzatát, amik már azok a mély izmok, amik hogyha tartanak, akkor nincsen olyan veszélyben, mondjuk a legveszélyesebb szakasz a gerincbe, hanem ők, ha aktívak, távol tartják egymástól, például a csigolyatesteket, és nem kezdik el kipaszírozni a porckorongokat a helyükből, amiből majd lesz a sérv.
Gondoltam, hogy folytassuk azzal, hogy ugye a helyes testtartás hol dől el, hát hogyha helyesen kell megtanulnunk állni, de most korrigáltam az imént hallottak alapján, mert először meg kellene talán ismernünk a saját testünket, hogy milyen izomzatunk van, hol vannak izomkötegek, és azok hogy viselkednek, mit csinálnak, mi a feladatuk, mert akkor tudnánk ezt úgy, hát ha nem is magunktól, de legalább azt felmérni, hogy miért van szükség ténylegesen arra, hogy karbantartsuk magunkat, mozogjunk, erősítsünk, vagy különböző formákban. És akkor hát most nem tudunk odáig elmenni, ugye, hogy az iskolai oktatásban erre van-e idő, meg mód egyáltalán, de mégis azt meglátjuk, hogy a kamaszoknál, gyerekeknél már ott vannak a problémák. És akkor a szülő mire tud odafigyelni? Mi az, ami már annyira szembetűnő, hogy ott nem kellene hagyni, hogy ez tovább így maradjon?
Ez megint egy szuper kérdés, és azért is aktuális nálam, mert pont most jövök egy gimnáziumból, ahol foglalkoztunk ezzel a témával heteken keresztül. Én azt szoktam mondani, hogy tetőtől talpig, bár én fordítva szoktam, talptól tetőig érdemes azért odafigyelni a gyermekünkre, és nagyon pozitív visszajelzéseket is kaptam a gyerekektől, mert mondták, hogy igen, az én anyukám mindig mondta, hogy a boltíveimet nézzük meg, és milyen állapotban vannak, és foglalkozzunk vele. Tehát, ha elindulunk a talajtól, akkor nagyon fontos az, hogy a láb milyen állapotban van, ugyanis ő érintkezik a talajjal először, és a lábunkon jutunk el mindenhova, jó esetben. Amit már egyre kevésbé használunk, ezt azért hozzátesszük, de igenis ez a legfontosabb. Ha már ott akár egy süllyedés van, akár egy boka beesése, akkor már a statikát, az alapstatikát ez borítja. És onnantól kezdve ez hat a felette levő ízületekre is, akár a bokára, akár a térdre, akár a csípőre, és haladhatunk tovább a gerincben lévő kis ízületek felé is. Tehát ott már megkapunk egy alapot, hogy merre fog tovább alakulni esetleg a testünk sorsa, ugyanis ha valaki külső talpélen terhel, akkor nagyobb valószínűséggel lesz ólába, aki meg inkább a belsőn, annak X lába, de itt még a nagylábúj, kislábúj gyökök funkcióját is vehetném, de ez már nagyon részletes, nem megyünk bele. De akkor, ha csak első körben annyit megnézünk, hogy a láb milyen állapotban van, tehát valamerre dől-e a boka, illetve van elúttalp, nincs elúttalp, és akkor itt még belevetnénk a rámboltívet is, de ez már egy jó induló alap. Megyünk tovább, és ha csak oda nézünk néha, amikor mesél a gyermek a térdére, hogy az a térd, az mennyire hajlik hátra. Ez egy következő nagyon fontos terület, ugyanis ez Olyan gyakori ma, én alig látok olyan fiatalt, akinek ne lenne kardvádlia, így hívják ezt a jelenséget, amikor nem áll meg az izület biztonságos helyzetében, hanem még tovább tudja tolni hátra az illető a térdét, akkor viszont már nem a biztonságos helyzetben találkoznak a csontok az izületben egymással, hanem egy félreterhelt statikával, akár elindulhat egy kopási folyamat már nagyon korán, nagyon fiatal korban is. Hozzám jönnek fiatalok is. És ha megyünk tovább, akkor ott van a csípő, amit, hogyha nagyon előre tolunk, vagy nagyon hátra, most a pucsítás is, nem tudom, ezt a szót mindenki ismeri-e, de ez is egy új sláger, amikor ez túl van csinálva, akkor már veszélybe kerülnek a deréktáji szakasz képletei is, de ugyanúgy az előre tolt csípővel is. Itt az a nehézség, hogyha bárhol módosul a statika, és a medence az egy nagyon-nagyon fontos terület, ugyanis a kórizomzat e köré épül. Na, ha most a medence rossz helyzetben áll folyamatosan, akkor képes kikapcsolni a kórizmokat. Tehát onnantól kezdve, ha ezek a nagy, mély izmok kikapcsolnak, akkor a felszínes vagy a kis izmokra marad a teher, hogy akkor na, ők mentsék, ami menthető, mert a nagyok kikapcsoltak, akkor viszont már szignifikánsan tud romlani a helyzet, és akár okozhat később egy gerincsérvet. Tehát én akkor a medence állását emelném ki következőnek, és ha megyünk tovább felfelé, akkor nézzük a vállövet, illetve a nyak, a fej állását. Tehát ha van egy protrakciós tartás, ami azt jelenti, hogy előre esik a váll, illetve még hozzájön egy előre helyezett fejtartás, ami mondjuk a mai SMS nyaknak hívott szindrómának a megfelelője. Tehát, hogyha sokat van, de nem csak a gyerekek, és nem csak a telefon miatt, hanem akár irodában az illető, vagy az iskola padban, már sokan egész nap számítógép előtt is dolgoznak fiatalok. Tehát, ha ez is rögzül, akkor az is lehet mondjuk egy nyakisérnek a meleg ágya. Tehát akkor vegyük végig, lábfej, térd, medence és a válllöv, illetve a fej helyzete, amit érdemes úgy néha lopva megfigyelni, hogy szokott a gyermekem tartani.
Hát én ennyit még nem izzegtem, mozogtam interjú közben, mint most, ahogyan éppen melyik testrésznél tartunk, én úgy mozdultam, hogy vajon most éppen jól tartom-e, és hogy ülök, és min ülök. Érdemes arról pár szót váltani, hogy ha egészen kicsi gyereknél találkozunk már említett problémákkal, hogy az mitől alakul ki?
Ezt, hogyha őszinte vagyok, akkor 100 millió oka lehet. De kezdjük ott, hogy járnak-e a gyerekek eleget mezítláb. Illetve ez a mezítláb járás is már egy kérdőjeles történet, mert nem mindegy, hogy sík talajon jár az a gyermek mezítláb, vagy egyenetlen talajon, ahol fűcsomó, kiskavics, ez az amaz útjába kerülhet, és ott muszáj a szervezetnek alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz, és ez a sok picike csontocska, ami a lábunkban van, a két lábfejben van a teljes testünk csontjainak a negyede. Tehát nagyon-nagyon sok csont van ott lent, és nem véletlen, pontosan azért, mert ahogy ők idomulnak ezekhez a kis rögökhöz, és így tovább történetekhez, folyamatosan edzésben tartják a lábfejizomzatát például. És hogyha ez a történet kimarad, akkor máshogy kellene pótolni azt, hogy megerősítsük egyáltalán már a lábfejizomzatát. És utána akkor mehetünk tovább, hogy akarjuk-e, hogy túl gyorsan kezdjen el járni a gyerek, járatjuk-e azt a babát, vagy használunk-e kompot, vagy olyan játékokat, eszközöket, amik esetleg arra késztetik azt a babát, hogy már akkor elkezdjen olyan dolgokat csinálni a teste, amire még nincsen kész. Tehát én Azt javasolnám a szülőknek, hogy hagyjuk azt a gyermeket unatkozni. Ő legyen hason, legyen háton, és itt elég sokat, ne legyen egyfolytában ölben, hogy a testének az izmai pontosan ebben a harcban, hogy mondjuk hason el akar érni egy játékot, edződnek. Vagy hogy jár-e kint fűcsomókon és kavicsokon, amiktől azért felemelgeti a lábát. Tehát megkapja-e a test kicsi korban azt a milliónyi impulzust, amitől a testünk kialakul egy biztonságos formában. Ugyanis vannak olyan indián törzsek, például a taraumarák, akik napi 40 kilométert futnak, és nincsen szavuk a derékfájásra. És hát nem akarok márkát mondani, de nem márkás sportcipőben futnak, hanem egy gumitalpon. Na náluk aztán az, hogy megvan a kellő mennyiségű mozgás, és hát kicsi kortól, az ezt eredményezi, hogy nem ismerik ezt a fogalmat. Például, hogy derékfájás, mert edzésben voltak a kezdetektől fogva.
Akkor itt most ugorjunk egy nagyot, mert azt hiszem, hogy idősebb korban jönnek elő már azok a problémák, hogy a térdünk fáj, a csípünk valahogyan nem úgy mozog, mert beszűkült, vagy egyéb dolgok is lehetnek mögötte. Mit kezdjen egy felnőtt magával? Tehát halljuk, hogy sétáljunk sokat, az biztos, hogy mindenkinek jó. Futás az már egyáltalán nem biztos. Edzőterembe járni megint csak kockázatos lehet bizonyos deformitások mellett már. Szóval marad a gyógytorna? Vagy maradjon a gyógytorna?
Igen, ez is egy érdekes megvilágítás, mert természetesen nem mondanám azt, hogy konkrétan ezt vagy azt. Mert van, aki a pilatesben hisz, van, aki a jogában, van, aki a gyógytornában, van, aki aerobikban. És ez még a mentalitásunktól, illetve a habitusunktól is függ, mert van, aki nem szereti a statikusabb dolgokat, hanem inkább ugrálni szeretne zenére, és így tovább. És ez mind-mind nagyon jó. Én azt javaslom, hogy mindenki találja meg azt a mozgásformát, amitől ő töltődni tud, lelkileg is, de ahogy jelez a teste, hogy ez nem jó nekem, hogy fájdalommal reagál, mondjuk egy aerobik órára véletlenül, bocsánat, hogy pont ezt emeltem ki, akkor ne szégyeljen elkezdeni kutatni az okát, és bogozzuk ki, hogy lehet, hogy az egy amúgy is megszokott, helytelen mozgás minta bevitele miatt kezdett el fájni, és azt korrigáljuk. Tehát a rendszer, amit mi megalkottunk a párommal, az pontosan nulladik évfolyamnak hívtuk, ahol meg lehet tanulni azt, hogy hogyan használjuk biztonságban a testünket. És mik azok az izomcsoportok, amikre mindenképpen szükségünk van, hogy aktívak legyenek, illetve tudjuk azt, hogyha bemegyünk mondjuk egy edzőterembe, mert nekem az a legjobb töltődés, akkor mi az a mozgásminta, amit viszont nem végezhetek, mert az veszélyes lehet, főleg ha még súlyokkal is dolgozok. Tehát én azt javasolnám, de az élet engem erre terelt, hogy előbb hozta a fájdalmat nekem, és utána kellett keresgélnem. De ha még nincsen fájdalom, akkor keressük meg azt a mozgásformát, ami minket tölt, testileg, lelkileg, és ha jelez a test, akkor keressünk egy szakembert, aki ért hozzá, hogy hogy is lehet védeni magunkat a mindennapokban is, illetve a választott mozgásformában is. Én azt mondom, hogy a legalapvetőbb az igen, lehet a séta, viszont ott is nagy mértékben van lehetőség rosszul csinálni. Bocsánat, hogy ezt ilyen végletesen mondom, de oda is be tudjuk vinni azokat a szokásokat, amelyek fájdalmat okozhatnak, és ezáltal abba hagyjuk. Én javaslom azt, hogy ha elkezdtük a mozgást, és jelez a test, keressünk valakit, hogy tudjon segíteni. Ha pedig igazán biztonságban akarunk lenni, akkor már előtte keressünk valakit, és beszéljük meg, hogy akkor hogy is kellene viszonyulni a testemhez, milyen mintáim vannak nekem, egy mozgáselemzést, egy állapotfelmérést, amikor mi megcsinálunk, akkor látszik azonnal már egy szakavatottabb szemnek, hogy itt, itt és itt vannak a veszélyeztetett területek, mert ezt így és így és így tartja az illető, vagy így és így használja az illető. Tehát akkor vegyük át, hogy majd mikre kellene figyelni, vagy mely izomcsoportokat érdemesebb, és hogyan erősíteni, mielőtt mondjuk ezt megszorozzuk X-el, hogy súlyokkal csinálom, vagy zenére, és ugrálva csinálom, és így tovább. Tehát, hogy maradjunk biztonságban.